Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Mindjárt itt a karácsony, de ezzel mi nem törődünk egyáltalán. A Láncreakció podcast válnak vetve rendíthetetlen bátorsággal várja a beigli cunamit.
De valójában várunk ettől a podcast adástól is valamit, mert szeretnénk most valami kicsit máshogy csinálni, és talán egy kicsit könnyedebb.
Igen, hát így az ünnepek azok mégiscsak a bekuckózás, meg a otthon együttlevés, filmnézés időszaka, legalábbis mi most így fejtettük meg, és ezért filmekről fogunk beszélni. De hogy azért meg ne hazudtoljuk a saját tematikánkat, olyan filmeket hoztunk, és próbálunk majd megbeszélni, amik valamilyen módon kapcsolatba hozhatók az adattudománnyal, vagy a mesterséges intelligenciával.
És vannak ilyen karácsonyi film setlistek, ezek között több olyan film van, amit azért nem javaslunk. Ezek közé szerintünk jó filmek, többnyire, de vannak kimondottan jó filmek is közötte, nem biztos, hogy klasszikus karácsonyi tematikáival.
Nem mindegyikben van karácsonyi hangulat, ez való igaz, de van egy közös pontunk, ugye az egésznek talán az is adta az apropóját, hogy nem régen jelent meg a magyar mozikban az Igazság bajnokai című dán film, Mads Mikkelsennel a főszerepben, és a további színészeket, akiket nem ismerünk, vagy legalábbis kevésbé ismertek, vagy nem annyira ismertek, mint a főhős, de mindenképpen ők is nagyon jók. Na szóval, hogy ők együtt szerepelnek egy filmben, aminek egyébként a legkevésbé sem karácsonyi a tematikája, azonban az utolsó jelenet az mégiscsak egy karácsonyi ajándékozás, tehát ennyiben még köthető is.
Igen, ide. Ha valaki addig kitart, akkor oda juthat.
De mindenki ki fog tartani, hiszen a film az zseniális, nagyon-nagyon tetszett mind a négyünknek, ezt szerintem bátran állíthatom a nevetekben is, ugye?
Igen. Mm-hmm. Szerintem a vége az nem olyan,
nem mindenki szerette volna, de a végét, ami átcsap egy ilyen karácsonyi kedvességbe.
Azt kellene eldöntenünk, hogy mennyire akarunk spoilerezni.
Hát ne spoilerezzünk szerintem, de azért azt mondjuk el, hogy kb. Miről szól ez a film, és hogy miért is van erről szó a Láncreakció podcastban.
Hát ugye most azokat a tematikákat keressük, ami a data science-hez, keresünk ilyen filmeket, amik ilyen tematikájukak, és nyilván rákerestünk a neten, és találtunk. Valamikor úgy tűnik, hogy 2014-ben volt valakinek ez az ötlete, hogy írt egy ilyen cikket, utána az körülbelül a 6-8 helyen, másik helyen ugye átvették, kicsit kiegészítették más filmekkel, de 2014 utáni filmek alig-alig kerültek erre rá egyébként. Ami azért vicces, mert ugye a maga data science az meg szinte azóta éli igazából a aranykorát. Úgyhogy az eredeti listán azon a legkülönbözőbb filmek vannak, ez majd azért valószínűleg ránézünk, de itt a Terminátortól kezdve csomó film szerepel, aminél nagy kihívást jelent nekem, hogy értelmezzem, hogy mi köze van mondjuk vagy az adattudományhoz, vagy a mesterséges intelligenciához, mert az talán kevés mondjuk a magyarázatnak, hogy most abba egy robothoz hasonlító ilyen, hogy is van a élőszövet filmvázon, alkotások pusztítanak. És hát ezért mentünk végig a tematikán. Tulajdonképpen az apropó valóban az volt, hogy én körülbelül 3 héttel ezelőtt láttam a moziban az Igazság bajnokait, és hát akkor ennyi, ez még talán nem spoilerezés, nem? Tehát, hogy abban megjelennek a data scientistek a maguk valójában, és nem kevés humoros jelenet kötődik ehhez. Talán kell csinálnának ennyit, hogy tehát abszolút hiperrealisztikus szerintem.
Én szerintem karikatúra azért. Én megsértődnék egy csomó adattudós és programozó nevében, ha azt mondanánk, hogy ez hiperrealisztikus.
Én azt gondolom, hogy az adattudósok azok őreflektívek jellemzően nagyon nagy mértékben, úgyhogy szerintem fognak tudni rajta. Ugyanúgy, hogy én is nagyon jól szórakoztam, felrögtem a moziba. a körülöttem lévők nem feltétlenül tudták, hogy milyen nagyon vicces, de amikor például az elején van ez a nagy jelenet, amikor ezt a prezentációt tartják ott a kutatási eredményeikkel kapcsolatban, az szerintem szenzációs.
Igen, nyugodtan elmondhatjuk. Igen. Szerintem az első 5 percről beszélünk, hogy ugye ott az történik, hogy két adattudós, akik eléggé csodabogárszerűek mind a ketten másképpen, de mégiscsak.
De persze a szakmában nincsenek ilyenek.
Azok egy több hónapig tartó elemzésük, nagy adatelemzésüknek az eredményét prezentálják a öltönyös nyakkendős kosztümös felsővezetésnek, amiben arra a megállapításra jutnak, az derül ki az adatokból, hogy a tehetősebb polgárok azok luxus autókat vásárolnak jellemzően maguknak, míg a kevésbé tehetősek kiállt meg más koreai és japán márkákat vásárolnak, és hogy ez jött ki, és akkor a vezetés tág szemekkel néz, hogy tényleg ezt hoztátok ki, és próbálják ugyan ők elmagyarázni, hogy van egy modell, amit most egy meglévő adatszetre alkalmaztak, és ez bármi másra is lehetne alkalmazni, és akkor már valós predikciók jönnének ide, ezt egyáltalán nem érti a vezetés, csak azt érti, hogy ezek tényleg 3 hónapig dolgoztak egy csomó pénzért azon, hogy kiderüljön, hogy a gazdagok Mercit meg Volvo-t vesznek, a szegények meg Kiát. Könyörgöm. És akkor ki is rúgják őket, itt kezdődik a történet, és aztán hát lesz benne mészárlás, lövöldözés.
Hentelés
meg minden. De az igazándiból mégis arról szól, hogy vajon mennyire kiszámítható, megmérhető, mennyire prediktálható a világ, mennyire lehet adat alapon megítélni a dolgokat. Nem áruljuk el, hogy mi derül ki, vagy a film készítői szerint mi derül ki. De minden esetre ott tényleg, tehát ez egy adattudósos film, ezt bátran mondhatjuk.
És nem csak azt, tehát mert ugye általában az adattudósok azok ilyen mellékes szerepet szoktak játszani, vagy nem is, tehát akár az adattudomány, erről majd más filmek kapcsán majd beszélünk. Van egy-kettő, ahol nem, de azért jellemzően ezek csak ilyen kis poén szinten, vagy ilyen kis színezés szinten kerülnek elő sztorikban. Itt viszont a cselekménynek a főszálát, sőt, megkockáztatom a filozófiai gondolatvilágát, vagy hátterét is alapvetően a e körüli gondolkodás adja, vagy e körüli eszmefuttatás.
Abszolút, így van. Na de emiatt aztán arra jöttünk rá, hogy érdemes lenne megnézni a elmúlt évtizedek filmtermését, hogy vajon találunk-e olyan filmeket, amik az adott tudományt dolgozzák fel valahogy, és hát ugye van néhány igazi közhely, mármint ilyen értelemben igazi közhely. Gyorsan lelövöm az elsőt, hogy ezzel berúgjam ezt a motort. A Moneyball című film, amiben Brad Pitt egy baseball edzőt játszik, aki megismerkedik egy ilyen nerd rajongóval tulajdonképpen, vagy nerd szurkolóval, akiről kiderül, hogy ő statisztikai alapon elemzi a bajnokságot, és hogy ő bizony tudna egy olyan módszert ajánlani, amivel sikeresebb lehet az edző, és ha nehezen is, de végül is az edző ezt elfogadja, keresztülnyomja, és sikeres is lesz.
Igen, hát ez a pillanat, amikor kitör belőlem az elemző, és azt a javaslatot teszi, hogy mi is hozzátegyünk ez a tematikához valamit, hogy szegmentáljuk, csoportosítsuk egy kicsit ezeket a filmeket, mert szerintem lehet jól. És akkor a Moneyball-t azt mindjárt az alapvetően realista, sőt, ez kimondottan dokumentarista filmek közé tenném, mert ebből is lesz majd több. Mert ugye ez egy megtörtént esetet.
Sőt, pár adással ezelőtt, amikor a sport elemzésekről beszéltünk, a Brentford tulajdonosáról is beszéltünk, az Premier League futballcsapat ugyanezt végcsinálta, feljutatta a legfelső szintre, ez a Matthew Benham nevezetű úriember.
Igen, igen.
Úgyhogy ez ismétlődik, és jól láthatóan egyre többször fog ez majd előfordulni a nagy profit csapatoknál.
Igen, és most egy picit meghazudtalom magam, mert ez megint pont egy olyan film, amiben alapvetően az egész tematikát, meg az egész logikát átszövi az adatelemzés, itt ugye a prediktív analitika, de ez a többi filmnél majd nem feltétlenül lesz jellemző.
Sőt, ez is lehet egy csoportosítási szempont, hogy melyiknél ez a jellemző, és melyiknél tulajdonképpen egy mellékszálként vagy valami háttér.
Végül is nem meglepő azért, hogyha a filmek többsége az nem az adatelemzésről, és nem a matekról szól.
Hogy gondolod?
Hogy nem meglepő? Hát mert én azt gondolom, hogy az emberek azért a történeteket szeretik. Több ember van, aki a történeteket részesíti előnyben a matekkal szemben. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekik igazuk van, de mindenképpen ez a helyzet. Úgyhogy ezért filmeket is ritkábban készítenek a matekkal.
Eléggé elnemítélhető módon.
Igen, igen. De esetleg tudtok-e olyat mondani a listából, ami bizonyos értelemben ennek az ellentétje? Tehát amikor ugyan a matematikusról, a matematikus a főhős, szerepet is játszik a matematika, de az mégiscsak díszletét adja valamilyen emberi történetnek.
Én szerintem különben pont ez az igazságbajnok, és egy kicsit ilyen, mert igaz, hogy átszövi ez az adat statisztika ugye a történetet, de akár ezt lehetne helyettesíteni valami másra.
Csak, ez így van.
Most csak nem akarok spoilerezni.
Szerintem nem. Mert hogy itt pont arról van szó, hogy így következtetésekre jutnak. Tehát ez elég mélyen benne van szerintem a módszertan. Tehát, hogy igazából megalapozott, tehát hogy statisztikailag, meg egyéb módszerekkel, hogy megalapozott következtetésre kell jutnak, és aztán ennek vannak mindenféle következményei, csak hogy ne.
Igen, mondjuk úgy, hogy megváltozna a történet mondani valója, hogyha igen, egy másik díszletbe
helyeznénk. Ez egy mély része ez a történetnek.
Jó, én ezzel vitatkozom, de nem, ezt nem folytatom, mert spoilerezni kéne.
De a kérdésed a válasz az egyértelműen nálam a pi. Erről beszéltem nektek egyik szünetben, ez egy korai Aronofsky film.
Tehát Aronofsky. Nem a pi élete, mert nem, is keverem.
Nem, bár lehet, hogy ott is be tudnánk kapni valami matematikust, ha nagyon agyalnánk.
Vagy minket a tigris, vagy nem?
A pi-ben, igen. A pi egy matematikusról szól. Tehát ő a főszereplő, aki azt hiszi, hogy a pi-nek jelentése van. Ugye ez egy irracionális szám, tehát nem egy ismétlődő számsorozat, és ő úgy gondolja, hogy az Isten ezáltal kommunikál az emberekkel, és hogyha meg tudjuk fejteni ezt a kódsorozatot, akkor tudunk kommunikálni a jó Istennel. Többet nem is akarok erről beszélni, mert valójában nem erről szól a film, hanem egy kicsit másról, de tény az, hogy a főszereplő matematikus, vannak ilyen polémiák arról, hogy mi az, amit egy ember felfoghat, mi az, amit nem. Aztán a végén átmegy krimibe, tök izgalmas, tehát ha szereti valaki azokat a jól megrendezett jeleneteket, amikor körmödet szó szerint lerágod, akkor ez az. Tehát nagyon jól meg van csinálva. De valójában, ha nem matematikusról szólna, hanem nem tudom, egy közgazdászról, akinek nem tudom, milyen más agymenése van, akkor is a film valószínűleg működik.
De akkor én ezt kíméletlenül a fikció per sci-fi kategóriába rakom.
Hát ki tudja, tehát hogy a pi jelentése van-e, vagy nincs.
Aha,
különben
hát
az
jó.
Több, mint irracionális, tehát ez sajnos a gimnáziumban nem elég jó tanítják, mert azt mondják, hogy oké, vannak az irracionálisok, ezt a gyökkettőnél vezetik be, és akkor azt mondják, hogy van a pi meg az e, ami ráadásul transzcendens. Mm-hmm. Csak hát ugye ott van a probléma, és én szerintem ez tényleg nagy probléma, mert a görögök ilyen szempontból többet tudtak, mint egy manapság leérettségiző valaki, aki magták fogba, ugyanis hát ha ezek a transzcendensek úgymond egy magasabb rendű végtelenség képviselnek, mint a többi irracionális, mert a gyökkettőt azért még gyakorlatilag általunk átlátható műveletekből meg lehet kapni, majd gyökvonás, hatványozás, stb. Azt azért még az ember érti, hogy valamilyen akárhányadfokú polinomnak valami gyöke, és lényegében az 1-2-3-ból a közönséges összeadással, gyökvonással, hatványozással, osztással származható, viszont az E meg a pi nem. És ebből azt mondják, mintha ez a kettő darab lenne, miközben ebből több van, úgymond, egy magasabb rendű végtelenséget képvisel. Nem akarok ebbe elmerülni, de ez sajnos a gimnáziumban nem elég.
Akkor lehet, hogy a filmben nem véletlen, hogy a pi-t választotta ki a rendező.
Persze, mert
ő kettő erre azért utána nézett ennek.
Hát meg a pi-ről azért mindenki tanult az iskolában, mert különben baromi nehéz lenne adni egyeket.
Igen, én is azt hiszem. Na jó, de vannak azért még a listánkon egy olyan filmek, amik minden ilyen 10 film, amit minden data scientistnek meg kell nézni, az ilyen típusú listákon például nagy szeretettel említik a The Imitation Game-et, ami egy nem olyan régi film, Alan Turing életéről szól, meg arról, hogy hogyan fejtette ő meg az Enigma nevű német sifírozó eszköznek a kódját, mint rendkívüli matematikus, de azért végül is mégiscsak inkább arról szól, hogy annak ellenére, hogy hát kvázi megmentette, vagy kit mondhatnánk, hogy eldöntötte a második világháború sorsát, bár ez talán túlzás lenne, de mindenképp hozzájárult a végső győzelem, ehhez képest egy csúfos véget ért az élete.
Hát igen, de igen, ez meg ugye, hát ez egy dokumentum jellegű dolog, és nyilván érdekes, meg tragikus, de hogy tulajdonképpen ja, tehát egy matematikus.
Nem a matematikáról szól.
Annyiban lehet mégiscsak idehozni, hogy ugye ott megjelenik az a gondolat, hogy tud-e egy gép gondolkozni. Uh-huh. És hogy ő azt mondja, hogy ez csak egy gép. Uh-huh. Ez ki fogja számolni, hogy egy nagy mechanikus eszközt épített arra, hogy megfejtse a kódolást.
Igen. Ugye azok a tematikák pedig az a klasszikus sci-fi világába vezet át bennünket, aki ezzel az a klasszikus emberi, illetve gépi intelligenciának a jellegével foglalkozik. Teljesen és tökéletes mértékben a fikció birodalma, amiben egy-két nagyon klasszikus alkotás is készült, és ezek között is az egyik, hanem a legklasszikusabb az ugye az űrodüsszea.
Mármint annak az első része a 2001 űrodüsszea.
És én úgy tudom, hogy előd azon kivételes emberek közé tartozik, aki érti, hogy mi a vége. Ez csak aki nem látta, tehát tényleg, mert nem biztos, hogy mindenki látta ezt a filmet. Ami bennem megmaradt, hogy kint van a naprendszer szélén egy ember, meg egy számítógép, és a számítógép egy idő után az ember ellen fordul, és gyakorlatilag megöli az embert, és akkor oké, ez még mind érthető, és a végén egyszer csak egy totál új film kezdődik, egy kis néhány perces film, megszületik egy baba, ez a főhős egy szobában van, megöregszik, stb., és ember nem ért, hogy itt most mi történt.
Igen, a legtöbben nem értik. Én ezt sokszor láttam moziban, és a legtöbbször a végén egyedül maradtam a moziban, mert mindenki kiment a második felétől, mert nem értették. Na most ez egy olyan, most én engedélyt kaptam spoilerezni, mert ez egy 60, majdnem 60 éves film, tehát ugye 68-as, és a film alapján készült a könyv is. A könyv már azért készült eleve, mert gondolom, ezt nem tudom biztosan, de el tudom képzelni, hogy azért készült belőle könyv, igazán csak mert senki nem értette a filmet. De a filmet azért lehet érteni, csak szerencse kell hozzá. Nekem volt ilyen szerencsém, hogy értettem, de egy plusz szerencsé is ehhez hozzájárult. Ugyanis, tehát én azt mondom szerencsének a film nézése közben, a 2001 űrodüsszea nézése közben, tehát egy csomó olyan jelenet van benne, hogyha az ember nem olyan lelki állapotban van, és nem olyan fajta gondolatokat gondol, amikről tényleg a film igazándiból szól, implicite, akkor nem tudja, hogy miről van szó, és nem ért semmit. Viszont, hogyha ezeket gondolja, én véletlenül így néztem, de ebbe volt még egy szerencsém, hogy miért tudtam így nézni, mindjárt azt el is mondom. Én ezért csupa olyan dolgokat gondoltam, amiket aztán később leírtak a könyvben is. Tulajdonképpen nekem az volt a szerencsém, hogy az én Iker testvérem előbb látta ezt a filmet, és én csak annyit kérdeztem, nem kérdeztem, hogy miről szól, csak úgy nem is tudom magától, vagy kérdeztem, annyit mondasz, hogy tök jó, benne van például az a pillanat megvan benne rendezve, ahol a történelemben az első ember életében először úgymond gondolkodik. És akkor kérdeztem a testvéremet, hogy hát, és hát miből látszik ez, hogy most ő először gondolkodik, meg hogy ez a világon így először, és nem tudta megmondani. És nekem ez volt a szerencsém, hogy én így ültem be a moziba, hogy ezt figyeltem, tehát a filmnek az eleje az emberiség hajnalán játszódik, és hogyan van az érzékeltetve, hogy egy ember életében, sőt a történelemben először ő gondolkozni kezd. Itt azt akarom mondani, hogy a film igazándiból arról szól, hogy van benne három monumentális pillanat a világon. Az első az, amikor egy ember életében először kezd gondolkodni, ez aztán kapcsolatban van a többivel, mert kiderül, hogy ezt nem magától teszi, hanem van egy ilyen végtelen dimenziós istenség, ami egy hasáb formájában jelenik meg előtte, és gyakorlatilag belematat az agyába. Itt jön majd a kapcsolat a következő monumentális pillanattal. Ez az istenség gondolta, hogy na most akkor itt magára hagyom, mert oké, segítettem neki elindulni, hogy mostan elkezdjen gondolkodni, de majd nézzük meg, mi lesz ebből, most elmegyek vissza, bajongok a világegyetembe máshol, és akkor majd megvárom, hogy ő jelentkezik nálam. Mert azt gondolja, hogy most ő volt a világ ura, s nem igen tudta, mihez kezdjen legközelebb, de valamit majd csak kigondol. Ez később derül ki, hogy ez az istenség a Holdon elhelyez egy olyasfajta hasábot, mint ami ennek ő is kinéz az ember számára titokban, mert arra gondol, hogy majd, hogyha az ember odáig elfejlődik, hogy hosszú evolúción keresztül odáig eljut, hogy már a Földet is elhagyja, akkor egyszer csak meg fogja találni azt a Holdon elterületett hasábot. Igen ám, de ezt a hasábot úgy beállítja ez az istenség, hogyha először napfény éri, akkor hirtelen egy rádiójelet küldjön el felé valahol az univerzumban, hogy ő értesüljön róla, hogy az ember elfejlődött odáig, hogy most már érdemes vele egy kicsit többet is foglalkozni. És akkor ugye ez a filmnek a másik irtózatos monumentális jelenete. A harmadik monumentális pillanat pedig, amit senki nem ért, ugye, a Földről egy űrhajót indítanak, afelé, ami felé rádiósugarakat küldött a Holdról ez a titokzatos hasáb. A harmadik monumentális pillanat az, hogy, hogy az első embert viszont átalakítsa olyan istenségé, mint ő maga. És itt jön egy írtó érdekesség, amikor ilyen istenség lesz ez az ember, az első ilyen ember, látja, hogy a történelem elmúlt, ő is ilyen végtelen dimenziós lett. Ez az érdekessége az egésznek, hogy ugyanazt gondolja, mint az az ember, aki először elkezdett gondolkodni, istenségként is azt gondolja, hogy most ő volt a világ ura, és nem igen tudta, mihez kezdjen legközelebb, de majd csak valamit kigondol. Nos, ennek az egész sztorinak olyan szempontból köze van a mi beszélgetéseinkhez, hogy tehát a konkrétabb benne ez a hal számítógép, de ezt mondom majd másodszor. De az is egy kapcsolódás, ez a feltételezés van benne, hogy igazándiból az embernek a gondolkodása végül is mesterségesen van elindítva, nem pedig egy természetes fejlődéssel, mert ez az istenség indítja el. Na most, ami konkrétabban kapcsolódik, ugye a mi gondolatainkhoz, hogy van benne ez a hal számítógép.
Igen, igen. Tehát itt ugye emberi képességeket meghaladó intelligenciát jelenít meg ugye ez a igen, 9000 igen, a filmben.
A könyvben ugye 80-as években már kezdenek ilyen gépeket építeni, és akkor 2001-ben van ez az űrhaj, amiben az egyik hal gépbe van építve, amiből már akkoriban több van a Földön.
Hogy visszakössem magunkat oda az eredeti témához, hogy miközben is ennek a beszélgetésünkhöz, szerintem az egy nagyon fontos szempont, hogy talán az első, hát mindenképpen az első nagyobb népszerűségre szertett film, vagy történet, ahol a mesterséges intelligencia egyszer csak öntudatra ébred, és úgy dönt, hogy neki az ember már csak akadály, ugye ez az a híres jelenet, amikor a HAL 9000-es számítógép nagyon kenetteljes hangon, szépen puhán fogalmazva azt mondja Dave-nek, hogy nem jöhet vissza az űrhajóból, kizárja őt az űrhajóból, mert hogy ezzel veszélyeztetné a küldetést, mondja az öntudatra ébredt számítógép, és aztán egyébként, hogy innen tovább lépjünk, és egy következő filmre térjünk át, a Terminátornak annyi köze van szerintem ehhez a történethez, hogy ott a történet lényegét adja, vagy mondjuk, hogy az okát, az ősokát adja, hogy miért is történhetett meg a Terminátor, hogy a gépek öntudatra ébredtek. Ugye elhangzik ez a filmben, és ezt azóta is szeretjük emlegetni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy mikor fog öntudatra ébredni a mesterséges intelligencia.
Fűzzünk még ide két másik filmet, ami inkább ez a robotikának a megjelenései különböző formában. Ugye az egyik az Ex Machina, amelyik egy viszonylag új film. Én erre nem vesztegetnék sok
nem
szót,
érdemel
mert
sokat.
Szerintem nem érdemel sokat valóban, bár
inkább egy thriller.
Egy-két nagyon jó színésznő van benne, de egyébként nem. Tehát...
Hát és van egy főgonoszunk, aki egyébként igen. Meglepően hasonlít a mai technikai vezetőkre.
Igen, igen, tehát meglehetősen egydimenziós szerintem az a karakter. Tehát így az van. Engem az kimondottan zavart a filmben. És a másik ez a Hör, a nő, amit én korábban nem láttam, és most rá megerőszakoltam magam, és megnéztem, és hát egy kicsit igazolta nekem az eddig való ockodásomat, hogy miért nem. Azt gondolom, ez egy ilyen romantikus valami inkább, és nem nagyon, tehát nem tudnám én értékelni.
Igen, tehát csak annyit, hogy a szifi. Főszereplő a személyi asszisztensébe szerelmes lesz, és oda-vissza.
Nem, a hangasszisztensébe.
Igen, a mobilján lévő.
Joaquin Phoenix beleszeret a igen,
de nem, először
hangba.
A hangasszisztens lesz szerelmes Phoenixbe, és aztán utána kölcsönös igen. lesz a szerelem, de úgy, hogy a baráti társágba beviszi, ott van közöttük a mobil, mint hogyha élő húsvér ember lenne, és a végén vannak azért csavarok, én se akarok most spoilerezni, maga az alapötlet, hogy létezhet-e szerelem, mesterséges intelligencia meg humán intelligencia között, ezt egy kicsit körbejárja a film. Nekem egyébként bejött.
Engem nagyon irritál, több elemébe is, de most tényleg nem akarom ezen rabolni, hanem csak azt akarom, hogy viszont az érdekes, azt hiszem 2013-as a film, és hogy tulajdonképpen egyébként ez is egy sci-fi, mert hogy ez egy közeli jövőben van kivetítve az egész történet, de hogy ott is igazából milyen elképzeléseink vagy vízióink vannak erről a közeli jövőről, ez szerintem már önmagában érdekes. Tehát ezekben a víziókban vagy utópiákban milyen módon vagyunk a gépek által meghatározva. Uh-huh. És egyébként hamis, de ott még érdekes, hogy kinek milyen mondjuk ilyen fikció jelenik meg a fejében erről, viszonylag közelinek tűnik, tehát én értelemben mondjuk lehet vele mit kezdeni, mert az űrőd össze az egy ilyen, hát ott tulajdonképpen egy hatalmas tabló, amire igazából bármit rá lehet festeni, mert annyira nagy ívű, hogy ott nincsen módunk arra, hogy ezt igazoljuk, vagy nem is célja, tehát az tényleg egy ilyen távolba vetített fénycsóva, ezek a filmek meg tulajdonképpen a közeljövőnk.
A közeljövő előrejelzése az, én úgy veszem észre, hogy gyakorlatilag nem létezik. Pont most olvastam egy nemzetközi sci-fi antológiát, és a világ minden tájáról válogatta össze a szerkesztő ezeket a novellákat, és a témák azok a maiak. Tehát az egyik az, hogy kettészakított társadalom, tehát Amerika két részre oszlik, másik genetikailag módosított gazdag emberek, harmadik tönkre megy a világ, tehát a természet az teljesen szétesik. Ezek a mai valós problémák, csak nyilván néhány évvel előrébb megyünk, és akkor nem kell nagy fantázia, hogy akkor mi fog történni, de erről már beszélgettünk, hogy el se tudjuk képzelni, hogy akár rövid távon is, akár 10-15 év múlva valamit olyan új technológia vagy jelenség történik, ami teljesen partvonal kívülre helyezi azokat a problémáinkat, amiket most úgy gondolunk, hogy a következő években lesz a domináns. Pont ez az antológia szerkesztője mondta, hogy ő csinálta a 2000-est, tehát ami 2000-ben volt, és hogy azok a novellák mennyire nem aktuálisak. Igen. Senki nem látta a mobilt.
Elévülnek és elavulnak. Ez igaz. Azt gondolom, hogy ugye most van egy csomó, tehát most a Black Mirrorra nyilván már nem hivatkozunk, mert alapvetően nem sci-fiket szeretnénk, hanem olyasmiket, amiben hát egyrészt az adattudományozás és a mesterséges intelligencia, bármit is értsünk, ezen megjelenik, és ezeket így tematizáljuk, de én mennék is visszafelé a szakma felé, mert ezek tényleg, itt még sok minden példát lehetne hozni, de ezek tényleg szerintem kivezetnek ki különböző okoknál fogva. A Hörnek még annyi vonatkozása van a mához, meg a mi dolgainkhoz, hogy azért itt tulajdonképpen egy beszélgető asszisztens van, és ez a beszélgető asszisztens, ez nagyon vicces, hogy ez mennyire egy extrémen távol van attól azoktól a lehetőségektől, amit nem csak azt, hogy most meg tudunk csinálni, hanem akár belátható jövőbe meg fogunk tudni csinálni. Tehát ezért ilyen értelemben ez is teljesen fiktív. Jó, és akkor a társadalomkritikák, mert hogy ezek közül számos ilyen film van, ami ilyen társadalomkritikai, akár ilyen dokumentarista jellegű, és megjelenik benne ugye a statisztikai elemzés, az adatbányászat, hát ezek például ugye, már említettünk ilyet, de például van az a Social Dilemma, vagy a Great Hack nevű, ami meg a Cambridge Analytica sztori. Mind a kettő ugye hasonló logika, tehát az, hogy a Facebookot jelenik még mind a kettőben, ugye a Social Dilemma az általában foglalkozik a közösségi hálók problematikájával, a Great Hack az pedig kimondottan a választásoknak a befolyásolása.
Igen, de mind a kettő dokumentumfilm, azt tegyük hozzá.
Igen, de hát abban a fajta értelemben dokumentumfilm, hogy vannak benne azért olyan elemek, amik ilyen, mondjuk én nem annyira szeretek, tehát nem feltétlenül a végtelen objektivitás igényével megy a film, hanem folyamatosan merülnek fel bennem a film nézése közben olyan kérdések, amik azért egy kicsit azért elviszik a nézhetőség irányába, meg a talán a közérthetőség is, mondjuk, hogyha még nagyon pozitív akarok.
Szerintem azt keresed, azt a kifejezést, hogy a dramaturgia irányába, tehát hogy egyszerűen történetet próbálnak kicsit mesélni, és ennek érdekében
színezik
akár
is a sztorit, igen,
máshová is teszik a hangsúlyokat.
A karakterek is olyanok, hogy azért volt egy-két ilyen epic pillanatom, tegnap nézegettem pont azt a Great Hack-et, és volt egy-két epic pillanatom például, amikor az egyik főhősnő ott egy ilyen tajföldi úszodából próbálja így felmentegetni magát, meg egy kicsit, aztán nagyon érdekes, mert olyan kérdések jutnak azonnal eszembe, amiket ott nem ütnek le a filmben. Jó, de egyébként ami a lényeg, hogy ezek azért erősen rámutatnak arra, és a maguk nemében az első olyan típusú filmek, kezdeményezések, amik rámutatnak arra, hogy milyen mélyen szőtte át mára az életünket, illetve befolyásolja az életünket az ilyen típusú technológia.
Kicsit ide köthető, azért mondom, mert az is egy közhely, minden ilyen listán szerepel a Minority Report, ami annyiban köthető ide, mert az is ugye a társadalom egy aspektusáról szól.
Sőt, hát az a predikcióról szól.
Na de a Minority Report, tehát az ugye az egy nagyon érdekes film, mert abszolút itt van a listámon, ugye az egyrészt egy sci-fi, mert az egy sci-fi. Másrészt viszont nagyon pontosan fogalmaz meg, és azért egy ritka kivétel, mert a mában érvényes problematikákat megfogalmaz. Tehát tulajdonképpen ennek a prediktív analitikának a határai. Tehát amiről beszéltem, hogy ugye ezt nem értik azok, akik nem ezzel foglalkoznak. Ugye itt a sztori szerint egy olyan bűnügyi előrejelző intelligencia kapcsolódik be, vagy indítanak
három
el, ami gyakorlatilag látja képes. Igen, de gyakorlatilag ezek képesek analizálni, az talán most az csak a sztori része, de egy olyan berendezés, mert ezt el tudjuk képzelni úgyis, hogy igazából ez gép, egy gépet hozunk létre, itt nem gépek egyébként, ami nem lényegtelen azért a történet szempontjából, de hogy egy olyasmi, amit tulajdonképpen ezt a prekogníció előrelátás képességét ugye megvalósítják, tehát tulajdonképpen egy jövőben elkövetendő bűncselekményt az tulajdonképpen megelőz ez a...
Még durvább dolog történik, le is csukják. Tehát el se követte a gyilkosságot, persze. De börtönbe kerül.
Igen.
És ez egy, és erről szól a film etikai dilemmái vannak ezzel a szerzőnek, hogy úgy is le lehet-e csukni valakit, hogy el se követi, de azért nem követi el, mert megakadályozzák, hogy emberéletet mentsenek meg. Tehát jó dolgot tesz a rendőrség, és nyilvánvaló, hogy valahogy ott az ottani jogszabály jövőben úgy van kialakítva, hogy de hát ő ettől még bűnös, mert elkövette volna, ha nem avatkoznak közbe. És ez baromi jól ki van futtatva, szerintem Spielberg egyik legjobb filmje.
Ez arra jó film szerint, sok szempontból jó film, mert ezt a fajta filozofálgatást azt azért nem viszi túlzásba, tehát alapvetően nyilván erről szól a film, de hogy alapvetően a jelenben érvényes etikai dilemmákat is megfogalmaz, mert talán még nem beszéltünk a podcastba, egyszer valamit beszéltünk róla, hogy alapvetően a jelenben, illetve a közeljövőben már terveznek olyan jogi rendszereket, ami például azért a bűncselekményeknek a megítélését az többé-kevésbé valamilyen gépi támogatással fogja csinálni. És ugye ez nem a jövőre vonatkozik ugyan, de azért ez már egy csomó kérdést felvet, azért a jelenben. Ezt majd itt kell megoldani. A másik, amit ugye azért sokszor előhozunk, az például ugye pont a külön véleményben van egy pillanat, amikor a Tom Cruise-ot adatot elemez, ugye, de egy ilyen fantasztikus ilyen 3D-s valamiben, és hát az mindegyünknek az álma szerintem, hogy egy ilyen rendszer legyen.
De van egy harmadik is, ami a munkánkhoz kapcsolódik, az ajánló rendszerek. Ugye kap egy új retinát, és minden plázában van retina leolvasó, és össze van kötve a retinád a korábbi vásárlási szokásaiddal, és mindenki azokat a reklámokat látja bent a plázába, ami az ő korábbi vásárlási szokása alapján összeraknak, hisz a retinával egyértelműen be vagy azonosítva. Ez már egy egészen döbbenetes.
Jó, de azért ebben meg valójában benne élünk, tehát sok szempontból.
Hát még nem, ennyire mélyen nem, hát de nem is akarom.
Lehet, hogy ez konkrétan nem valósult meg, de egy csomó minden más meg megvalósult, mert a telefonodon meg ott mérnek, és ott vannak ezek a reklámok. És akkor lassan azért vége fele érünk majd az én listámnak is. Hát a 21-et azt még ebből a dramatizált sztorikból nem említettük, ott ugye hát az ilyen sima matekos sztori, ott ugye kaszinóznak a matematikusok, tehát számolják a lapokat, és ezzel érnek el nagy sikereket. Ugye van ennek a vonalnak ilyen póker vonatkozása is, tehát vannak ilyen pókeres filmek is, amikor szintén valószínűséget számolnak. Ez a 21 is egy ilyen megtörtént esemény sorra épül egyébként.
Alapítványt az előzőek közé mi nem vetted be a pszichohistóriával?
Mert gondoltam, hogy mert te beveszed. De egyébként nyilván ez egy, tehát most a Black Mirror-osra beszéltünk, tehát nagyon sok jut így közben eszemben, de próbálnám az igazsága, mert nagyon sokat filozófálgattunk, de próbálnám egy picit a szakma felé terelni, tehát hogy még mik azok a történetek, amik...
Nekem az alapítványból nincsen film. Most van egy sorozat.
Ja, tényleg,
most van egy sorozat, de az a sorozat egyébként pont a pszichohistóriával elég kevéssel foglalkozik, és legalábbis eddig amennyit részt
megjelent. És akkor nekem még van ez a margin call, ez magyarul.
Krízispont a
krízispont, magyar ez a 2008-as tőzsdeválságnak. Egyébként ez egy fiktív sztori, mert hogy nem konkrét céggel játszódik le, de teljesen realisztikusan, és ebben ennek az egyik, nem is a főhőse, ez az egyik nagyon fontos mellékszereplő, aki az elején ugye rájön, tehát a kockázati tőke alapban, befektetéskezelőben rájön arra, mert hogy éppen egyébként egy rakétatudósról van szó, aki hát jobban keres a PhD után ilyen pénzügyi elemzőként. Rájön arra, hogy valójában már túl mentek a egy-két termékkel azokon a kockázati mértékeken, amiken szabadott volna, és hogy gyakorlatilag ez be fog dőlni, de ők jöttek rá erre legkorábban, ezért most nem kezdem el mondani, ugyanaz a sztoria, mint a másik nagy ilyen ezzel a válsággal a...
Get short,
igen. Igen, tehát hogy ott nagyon precízen elmondják egyébként ezeket a pénzügyi termékeket, hogy ezeket hogy pakolták össze különböző bóvli.
Bocsánat, de összekevertem a get shorty, az a szóljatok a köpcsösnek. Nem, ez a big short,
igen. Tehát a
nagy dobás.
Nagy dobás. Tehát hogyan keverik össze a kockázati termékeket, ők hogyan kutyulják össze, és tulajdonképpen ezeknek a kockázatai, ez egy jó standardizált matematika egyébként, csak hát ebben lehet hibázni. Mert az a baj, hogy a matek része az tök korrekt, csak az előfeltételezések azok mondjuk részben önkényesek, és hogyha ezeket nem úgy választjuk meg, ezeket az önkényes feltételeket, akkor utána tök szuper matek, az fejre áll értelemszerűen. És hát ezt mutatja, hogy ottan kihozza a matematikus, hogy ez bukó, és akkor összeül a vezérkar, és azon az éjszakán úgy döntenek, hogy akkor másnap itten megindítják a rakétákat, és minden ilyen terméküket kiszórják a piacra, és akár óriási veszteségekkel is, de eladják. Uh-huh. És hát tulajdonképpen a cselekmény szálát az a matek indítja el.
Ehhez hozzátennék egy Sherlock Holmes idézetet.
Oh.
Hatalmas hiba elméletet alkotni adatok nélkül, ugyanis ez esetben a tényeket igazítjuk a teóriákhoz, nem pedig a teóriát a tényekhez. Ugye egy kicsit visszautalva erre, ami a filmben benne volt, amivel én készültem, ez épp a Sherlock Holmes. És egy másik sorozat, ami tavaly ment az HBO-n, a Devs, amiből írtam egy cikket, csak elfelejtettem. És amikor a Gyuri mondta, hogy hozzunk filmeket, akkor eszembe nem jutott semmi. És akkor véletlenül tegnap jutott eszembe, miután megnéztem az Igazság bajnokait, ahol részben pont erről van szó, a determinizmusról, ugyanis a Devs, ami méltatlanul ismeretlen, még a szakmánkon belül is, arról szól, hogy csinál egy nagyvállalkozó, olyan, mint Steve Jobs, meg a többiek, egy olyan szuperkomputert, amelyikbe egyszer betöltik a világ aktuális állapotát, tehát ahogy épp áll a világ, és mert minden determinisztikus, ezért tökéletesen meg tudják nézni, hogy mi fog a jövőben történni, meg mi történt a múltban. Tehát visszanézik a Jézus életét, meg tökéletesen előre látják, hogy mi fog történni, és hát nem spoilerzek, hogy mi lesz a vége, de jó a vége egyébként. Ez az egyik. A másik pedig a Sherlock Holmes, azt mindenki ismeri, arról szól, hogy Sherlock Holmes 1-2-3-4 apró jelből összeállítja a valóságot, hogy mi történt. És én ezt a kettőt raktam egymás mellé, ami tökéletesen leírja, hogy miről szól a szakmánk, a data science. Mi vagyunk a Sherlock Holmesok. Ugye nincs olyan adatbázis, amelyik tökéletesen leírja a teljes valóságot. Tehát információk hiányoznak, ahhoz, hogy megértsük a valóságot. Ez egyébként ebbe az Igazság bajnokaiba is elhangzott, hogy van-e véletlen, nem csak arról van szó, hogy nem tudunk mindent. Ha mindent tudnánk, nincsen véletlen az emberiség meg a világegyetemben. Míg az adatbányásznak részinformációi vannak, egy nagy vállalatnak viszonylag kevés adata van, néhány megabájtnyi adata van az emberről, magáról az ügyférről. A cikkben ki is számoltam, hogy hány atomból áll. Csak egyetlen egy ember, döbbenetes, tehát annyi Google szerver parkunk lenne, ahány homokszem van a világegyetemben, az is kevés lenne, hogy tárolja az összes atomunkat egy adatbázisba, és mivel nagyon keveset tudunk az ügyfelekről, amit elemzünk, ezért Sherlock Holmes módjára ebből a néhány jelből próbáljuk előrejelezni, hogy mi fog történni.
Sőt, ez alapján még büntetnek is embereket, mert ahhoz képest, hogy ezek a bejósló módszerek mennyire rosszak, egyszer a saját konferenciánkon felszólaltam, amikor az ilyen banki hitelképesség előrejelzésekről keseregtek a különböző ilyen hitel visszafértés jósoló modelleket feltő statisztikusok, hogy bocsánat, de én örülök neki, hogy ezek nem jobbak, mert nem szeretnék egy olyan társadalomban én, ahol az éneket tökéletesen be lehet jósolni, és hadd mondjam, hogy ennek vannak következménye, egy érdekes asszociáció ehhez, hogy a szocializmus végén a személyzet, az állami vezetők, akik a személyzet is ügyekkel gondolkodtak, hogy hogyan kellene ezt fejleszteni, belegondoltak abba, hogy nem kellene-e például grafológusokat használni a személyzeti munkába, és összehívták a Magyarországon akkor grafológiából élőket, hivatalosan akkor csak egy volt, de még voltak nem hivatalosan mások is, véletlenül én is ott voltam, és végül is az volt az érv az ellen, hogy nem, és akkor nem vezették be, még a szociális végén a személyzeti munkába a grafológiát, mert valakinek ott az, egy tekintélyes valakinek, különben egy írásszakértőnek, nem grafológusnak, szépen előadta, hogy hát tulajdonképpen ez egy ilyen fasiszta módszerekhez mennénk vissza, mert ott már használtak olyan fajta személyiségméréseket, meg tulajdonságméréseket, ami alapján már előre elítélték, és akár kivégezték. És hogy ilyen ne történhessen, például ilyen bejósló módszerek miatt, emiatt nem vezették be a grafológiákat. Ehhez képest tulajdonképpen egy hitelkérőt már büntetnek az alapján, hogy tökéletlen módszerekkel az ő jövője egy picit be van jósolva, és büntetik, mert nem kap esetleg hitelt, vagy sokkal szigorúbb feltételek által.
Erről majd beszélgessünk máskor, mert én ezt máshogy értelmezném. De egyébként ez egy már jó, abban az értem is, hogy jól lehet vitatkozni róla.
Ja.
Én megpróbálnám összegezni akkor, hogy én hogyan, mire jutottam ezzel a csoportosításommal. Én azt látom, hogy van egy csomó olyan film, ami mondjuk ilyen alapvetően filozófiai gondolatmeneteket tartalmaz, sci-fi vagy valamilyen jövőben fikció jelleggel játszódó történet. Aztán vannak olyanok, amik meg adatelemzési, mondjuk ilyen use case-eket mutatnak be, sokszor akár ilyen dokumentarista jelleggel mutatják ezeket be. És szerintem ezekkel nagyjából le is fedtük a két nagy csoportot, és hadd utaljak én is vissza megint az igazságbajnokaira, mert szerintem ez egy olyan film, amely alapvetően egy fikció, tehát nyilván egy akciófilm lényegében, az lesz belőle, de az alapjában az adattudomány, meg az adattudomány művelők olyan módon jelennek meg benne, amit szerintem korábban még nem jelentek meg ilyen. Egyrészt szerintem ilyen plaszticizással sem nem jelentek meg, másrészt pedig a történet fűzésnek is ennyire realisztikusan szerintem nem jelennek meg. Maga a gondolkodásmód meg a lehetőségeknek a tára nem jelenik meg más filmekben, és ezért azt gondolom, hogy remélhetőleg egy új korszakban majd több ilyen film fog készülni, és ez a hajnalán vagyunk ennek a korszaknak, és ez az első ilyen.
Jó, akkor reménykedhetünk abból, hogy a Jézuska hoz majd nekünk adattudósos akciófilmeket, meg adattudósos szerelmes filmeket, meg ilyesmit.
Reszkessetek, data scientistek!
Annak ellenére, hogy én egyébként a filmnek a végével nem vagyok kibékülve, de mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, és alakítsa ki a saját véleményét.
Így van, meg egyébként még, amit most javaslunk, hogy mindenki érezze nagyon jól magát a karácsonyi ünnepek alatt,
igen.
És mindenképpen figyeljen arra, hogy egy hét múlva újra jelentkezik a láncreakció, akkor az év összegzését próbáljuk meg adattudós szemmel megtenni. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, jövő héten újra jövünk.
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.